A Barcelona jelenlegi keretében hárman vannak olyanok, akik sztrájkkal harcolták ki azt, hogy ők oda kerülhessenek, ugye Dembele, Griezmann és Coutinho. A három adóklub mindegyike minimum BL döntős volt, hogy a Dortmund, Atletico Madrid, Liverpool nem akartak tőle megválni, a játékos kikényszerítette, hogy oda menjenek, és nézzük meg, hogy mit csináltak ők Barcelonába. Yeah.
Sziasztok, ez itt a Zicser, a 24.hu focis podcastja, én Kálnoki Kis Attila vagyok, és ezen a héten, ebben az uborka szezonban, ebben a nyári melegben, kint 32 fok szerencsére itt bent a stúdióban, egy kicsit kellemesebb, 22-3-4 fok van, arról fogunk beszélgetni, hogy július 1-én indul az átigazolási szezon, a nemzetközi átigazolási szezon, és valamilyen furcsa módon most már ilyen előre köttetnek kontraktusok, sőt, nyilvánosságra is hoznak kontraktusokat, alá is írnak, le is ütnek hatalmas összegű játékosokat, és ennek az okáról, illetve a legkiemelte vagy a legfontosabb kérdésről, a Bayern-Liverpool csatár tranzakcióról egyfelől, más pedig Robert Lewandowskiról fogunk beszélgetni, hogy mi lesz vele. Ezúttal Monc Attilával, a Sporttelevízió főszerkesztő helyettesével, és Marosi Gerivel, a Sport24 állandó munkatársával. Attiláról azt kell tudni egyébként, hogy egyrészt a német futball hatalmas szakértő, és azon belül pedig a Bayern Münchennek a szerelmese, úgyhogy szerintem az első kérdés legyen az, Attila, hozzád, hogy mi tört el Robert Lewandowskiban?
Szerintem a menedzserébe tört el valami a fejében körülbelül. Nagyjából így tudnám megfogalmazni, hogy eleve Pini Cahavi és a Bayern között legendássá rossz a kapcsolat az elmúlt években. Ugye még az előző vezérkar, ami, hogy mondjam, szájkaratében a világ legerősebb vezérkara volt Uli Hoeneß-szel az élen. Ők már egy pénzies piranyának nevezték Cahavit nem ok nélkül. És ugye Cahavi a menedzsere Lewandowskinak is jó pár éve már, amikor lecserélte Cezary Kuharskit. És hát ők köztudomásilag jó viszonyban van Laportával, a Barcelona elnökével, és szerette volna kiszolgálni a védencét még egy utolsó nagy szerződéssel. Amit ugye megkaphatott volna alapvetően a Bayerntől is, meg szándék is volt rá, csak egy idő után már fordul a helyzet, amikor már a gombhoz keresik a kabátot, és azt nézték, hogy mibe lehet belekötni, hogy miért mondjuk azt, hogy mi elmegyünk innen. Azért, ha abból indulsz ki, hogy elkezdik keresni a piacon egy 33 éves játékos utódát, az szerintem egy tök normális folyamat. Ezen megsértődni egy futballbizniszben lévő játékosnak, aki, és elkezdek számolni, több mint egy évtizedet lehúzott a Bundesligában, az szerintem képmutatás. Másik képmutatás azt mondani, hogy neki gyerekkori álma volt a Barcelona csapata is, hogy oda igazoljon, hiszen az előző ügynök lenyilatkozta, hogy egyetlen egy álma volt a Real Madridban futballozni. És ugye Florentino Pérez az ominózus Dortmund-Real meccs után lement az öltözőbe, hogy na, akkor azonnal gyere hozzánk. És hogy ő mondta, hogy ezen van, mert hát ez az álma. Én azt gondolom, hogy számolok 8 év alatt egy gyerekkori álom, az nem változik meg. De javítsatok, hogy a tévedek.
Vagy átalakult. Ráadásul azt sem mondhatjuk, hogy spanyolul beszélnek itt is, meg ott is, mert egyik helyen katalánul beszélnek többségében, a másik helyen spanyolul.
Igen, nézd, nyilván az biztos, hogy azt a fizetést, amit Lewandowski szeretett volna, azt a Bayern München nem adta volna meg neki. Az 100%. Hiszen a Bayern Münchennél van egy elég erős belső struktúra, illetve egy ki nem mondott, de tudott fizetési plafon, amit Lewandowski már elért az előző szerződésével. Ha most ezt egyetlen egy játékosért felülírják, akkor okkolás sorban még alsó hangon 5 játékos, hogy én is szeretnék egy másik kategóriába átkerülni. Az viszont már romba dönteni a hierarchiát, és azt gondolom, hogy azt a fajta felelősségteljes gazdálkodást, ami nagyon kevés klubra jellemző, annak a képét is alaposan megváltoztatná.
Hát vagy alapvetően a német bajnokságra jellemző a prudens gazdálkodás, ezen belül nyilván a Bayern Münchenre is, amelyik azért viszonylag egy szemmel jól látható költségvetéssel dolgozik, de ennek ellenére nyilván akkor megvan ez a plafon. De hát a Barcelonánál, és itt fordulok Gerihez, ott nincsen plafon? Annál a Barcelonán, amelyik durván egyszer egy podcastban beszélgettünk, hogy közel 1 milliárd eurós
nem baj, van hitel.
Hitelt tologat maga előtt?
Van hitel, meg adósság, meg a jelek alapján van pénz presztízsigazolásokra. Ez egyébként egy nagyon jó kérdés, hogy honnan és mennyit tudnak kigazdálkodni egy ilyen kaliberű játékosra, de hát nyilván Laportának meg ugyanakkor villantania kellene valamit a saját szurkolótáborának, és szerintem ezt már mondtuk, hogy ez a too big to fail, nem? Egy bizonyos szint fölött. Akkor a szuperklubokról van szó, hogy mondjuk egy azt csinál, amit akar, a Bayern München inkább kivétel abban, hogy a Bayern München az nem úgy tesz, mintha egy virtuális valóságban létezne, és a világ összes pénzét mindig mindenkire elköthetné, hanem ténylegesen gazdálkodás folytat.
Nézd, ehhez kapcsolódóan egy adat, amit megnéztem, csak kíváncsi vagyok, hogy neked megvan-e. Mióta termel a Bayern München folyamatosan profitot? Tehát nem, mikor termelt legutóbb veszteséget a Bayern München egy gazdasági évben?
Fú, nincs erre, csak tippelni tudok.
Na, kérdés csak.
Nekem meg fogalmam sincs, 10 éve legalább.
Oké.
Okay, 18.
Karl-Heinz Rummenigge Interbe szerződése óta minden évben profitot termel a Bayern München. 1980-as évek eleje. Szóval miről beszélünk itt, hogy felelős, ez a felelős gazdálkodás? Nem az, hogy 1,5 milliárd eurós adósságállományom van, amiből most majd fogok tudni törleszteni irgalmatlan erővel kishajtolva a szociókból, szóval a szurkolókból egy olyan megjegyzést, hogy akkor eladhatom a tévés jogaim 49%-át, illetve eladhatom a merch, azt hiszem a merchandising, nem, bocsánat, a Barca Studios 49%-át, és ebből bejön 700 millió eurom. Kis matek, még mindig 800 millió a mínuszom. És erre elkezdek ígérgetni Lewandowski-nak fizetést, Christensennek fizetést, Cesar Azpilicuetának fizetést, meg még nem tudom kinek fizetést. Bocs, srácok, nem a pénzt akartok ti eltüntetni, amivel tartoztok? Egyébként jellemző helyzetre hétvégén volt a kézed a Final Four Kölnben. Laporta megjelent vasárnap a döntőkre. Volt olyan ismerős, aki a mellette levő asztalnál kávézott, ott tök normális volt. Bejöttek a csarnokba, a Sport TV stúdiója, illetve a Barca TV stúdiója egymás mellett volt. Mi az EHF elég magas vezetőivel megtámogatva oda mentünk, hogy ugyan már fáradjon már hát hozzánk is, legyen szíves, csak kézabdáról fogjuk kérdezni. Mondta, hogy nem, ő csak a Klub TV-nek nyilatkozik, mert ők a megbízhatók. Tehát
ők nem kérdeznek semmi olyat, ami nem lenne előre leegyeztetett. És
tehát, hogy mennyire durva helyzet lehet ott, hogy tényleg nem ad interjút senkinek, csak akiről tudja, hogy kontrollálni tudja azt, amit ír vagy mond.
De érdekes akkor, mert ugye gyakran éri némely magyar médiumot is ugyanez a kritika, ezek szerint máshol is van ilyen.
Hát mondom, ez világtrend.
Én ezt fél méterről láttam, tehát ezt nem mesélték a srácok, hanem konkrétan én voltam az egyik tárgyaló fél az EHF, mert hogy ugyan már tényleg annyit kellett volna áttenni, hogy itt ülünk egymással szembe egy asztalnál, pontosan ennyi lépést kellett volna neki is megtenni a másik stúdióba. De mondta, hogy nem. Egy dolgot írok a javára, bocs, bodyguard nélkül volt. Tehát ez az egy, amit a javára írok, legalább testőr nem kísért, tehát nem volt annyira feltűnési viszketegség.
Oké. Ha jól emlékszem, először mondtak 35 millió eurót, aztán mondtak 40 millió eurót plusz 5 milliónyi bónuszt. Erre a mai napon, azaz péntek délután, vagy péntek délelőtt azt reagálta Salihamidzic és Kán, hogy jövő június 13-ig szerződése van. Lewandowskinak várják az első edzésre.
Június 12-en edzés.
Tulajdonképpen ez miről szól? Srófolják föl az árat, miközben már kvázi a helyettesét megvették, vagy a helyettesének gondolt játékost megvették. Egyáltalán majd ez lesz a következő kérdés, hogy tudja-e Mané helyettesíteni Lewandowskit, ha igen, akkor hogyan? De akkor nézzük meg először az első kérdést.
Gondoltam, hogy ez a kérdés meg fog érkezni, ezért készültem is rá bizonyos válaszsal. Gondolj, hogy te vagy egy kiadó vezető, és te úgy hirdeted a termékedet, hogy Marosi Gergő az én szupersztár újságírom, miatt a fizetek létszi elő az én termékemre. Gergő meg belengeti, hogy ő elmegy egy konkurens céghez, és szeretne sztrájkba lépni, és nem ír egy büdös cikket se. Mit csinálsz te, mint kiadóvezető?
Ez egy logikus felvetés. Nyilván azt mondom, hogy Gerinek egyébként itt jelenése van, bármennyi profitot is termelt, vagy bármennyi betűt írt le, vagy bármennyi gólt rúgott a másik oldalon, természetesen.
Miről szól
ez? De ugye Hemingway óta tudjuk.
Már most melyik Hemingway óta várja?
George F. Hemingway óta tudjuk, aki a Honvéd korábbi tulajdonos, vagy mindenki és minden eladó, de egyébként ugyanezt vallja Roderick Düsettel is, mond egy árat, ha azt leteszik neki most például június 30-ig az asztalra, akkor köszöni szépen, marad Barcelonában, megvált a klubtól, és egyébként jó szerencsét kíván az újpesti csapatnak.
Én másképpen közelítettem ezt meg, és én tök más szellemiség alapján gondolkoztam erről, méghozzá úgy, hogy Ez a vezérkar egy éve van nagyjából hivatalban, vagy fél éve, attól függ ki, mikor kerül pozícióba. Ugye három emberről beszélgetünk. Károly, mint a mondjuk úgy, hogy ZRT vezérigazgatójáról, Szalihamidzsicsről, mint sportigazgatóról, és Herbert Heinerről, mint klubelnökről, aki egyébként korábban az Adidasnak volt ugye a főnöke.
Elég top menedzser.
Igen. Nekik hárunknak, amint a gazdálkodás adatokból is látszik, nem a pénz a legfontosabb, amikhez végtelen ostobán is hangzik 2022-es futballvilágban, ami ugye két évvel van a Covid után. Sokkal inkább szól arról, hogy mekkora és milyen az ő hitelük a futballvilágban, a világban, és mennyire lesznek szavahihetőek. Tehát az, hogyha ők azt mondják májusban, hogy nem megy sehova, azt mondják júniusban, hogy nem megy sehova, aztán június 10-étől most mondtam egy dátumot, hogy bármi lehet, minden nap azt mondják, hogy nem megy sehova, ha ezek után mégis elengedik, akkor ki fogja őket komolyan venni?
Tehát te akkor azt mondod ezek szerint, hogyha elkezdi fölfele strófolni a Barcelona az árat, és azt mondja, hogy nem 48 van, akkor sem remegnek meg?
Én azt szeretném, hogy ne remegjenek meg, de szerintem létezik egy olyan fájdalomküszöb, ahol lesznek viták.
És mi ez a küszöb?
50.
Csak?
34 éves játékosra fogok akkor már beszélni.
Oké, azt értem, csak ez a 34 éves játékos egy ipari mennyiségben termeli a gólokat.
Egy év alatt a szerződéséből.
Nem úgy néz ki, mint egy leharcolt 34 éves.
A prudens gazdálkodásba belefér, hogy mondjuk egyszerre fizeted Lewandowskit és Manit?
Simán.
Tök simán. Na oké, akkor nézzük meg, elfogadom, nézzük meg, hogy a másodkérdés második felét tudja-e pótolni Mané Lewandowskit, aki minden idők Gerd Müller éves gólrekordját megdöntötte. 1,11-es gól per gólpassz átlaga van per meccsen, mármint a Bayernben eltöltött ideje alatt 2014 óta van ott, ha jól emlékszem, igen, 14 óta.
Oppan sportszerű körmékezőt szerezte meg a Bayern, ugye megvártam így leketeg a szerződése.
Igen.
Tehát etikailag ne kérdőlezzünk meg semmit a Münchennél, jogilag simán megkérdőjelezhető nagyon sok minden, ezt aláírom.
De tud-e egy ilyen tényleg elképesztő gólmennyiséget és gólérzékenységet pótolni egy teljesen más karakterű, más stílusú játékos, akinek ugyan van mondjuk Bundesliga tapasztalata, ha még csak osztrák is?
Gól nem vészel, csak átalakul szerintem egyrészt.
Vagy legalábbis a nyelvet érti, bocsánat, most feltételezni.
A mondjatok egy csatárt a világból, aki annyi gólt szállít, mint Lewandowski, olyan megbízhatóan, mint Lewandowski, annyira nem sérülékeny, mint Lewandowski, és annyira sokat játszik, mint Lewandowski, egészen döbbenetes adatai vannak, tehát a terhelhetősége valami egészen extrém szerintem a mai futballban, és ez az egyik legnagyobb értéke, mert hiába van neked egy, nem tudom, Haalandot, ha Haaland abban az évben 15 mérkőzésen sérült, az attól nem leszel boldogabb. Lewandowskiról meg tudod, hogy évi, most rossz éve van, most csak nem tudom, 47 mérkőzés és 35 gól. És ezt folyamatosan tudja szállítani.
Hát mondjuk Benzemát tudom említeni, de ő viszonylag stabilan magához.
Egyébként már négy viszonylag
stabilan. Az egy tízessel kevesebb a éves átlagban Benzema.
Ja, bármint góltermésben? Uh-huh. Igen. Bár az utóbbi évben tehát igazából, nagyon rászaladt.
Igazából szerintem így egy az egyben nem nagyon van ember, aki, nem tudom, Haalandot lehet tudnám képzelni, hogy mondjuk pótolja, de egy az egyben szerintem, én a világ legjobb centerének tartom most Lewandowskit, nem nagyon lehet kivel pótolni, főleg nem úgy, hogy fiatalítani is esetleg akarsz. Mané kicsit más, de egyébként Mané is egy ilyen elképesztő ígásló olyan szempontban, hogy Premier League igénybevétel mellett rengeteget játszik, és ahhoz képest keveset sérült. Ez sokat jelent. Az is sokat jelenthet, hogy sok helyre be lehet rakni Julian Nagelsmann, azt mondta a megbeszéléseik után, hogy ide jön egy ember, akinek úgy nincs egója, különösebb. Tehát ő sem ehhez szokott hozzá, főleg nem ilyen nagy nevű játékos, azt mondja, hogy ott játszik, ahol rak. Pont. Ez egy 4-5 szerepkörben bevethető. Ez azért így elég jól hangzik akkor is, hogyha Lewandowski elmegy. Szerintem egy az egyben most a mostani piacról nagyon nehéz lenne.
Nem is lehet.
Nem is lehet.
De nem is az a szándék.
Akkor milyen játékrendszerre kéne átálljon, vagy hamis 9-essel, vagy hogyan fognak játszani?
Eleve ugye Nagelsmann és Lewandowski között, főleg a tavasszal, nagyon sok nézeteltérés volt taktika miatt.
Hát oké, de akkor ez még egy évig fönn fog állni. Tehát, hogyha azt jósolod, hogy itt kell legyél fiam következő évben is, akkor ott vagy az lesz, hogy a világ egyik legcsúnyább dolga történik, hogy egy évig ültetik a kispadon, lelágat volna a világ legnagyobban góltermelő játékosát, vagy valahogy megalkusznak vele, és egyébként, ahogy te is mondod, én is így látom, hogy mondjuk a Mané támadó poszton konkrétan bármelyiken el tud játszani.
Sokkal,
szélen,
sokkal
középen, tízesben.
Foci lesz ebből. Mint az a fajta támadó játék, ami egy emberre volt felépítve. Tehát biztos, hogy följebb tolódik az amúgy sem alacsonyan lévő letámadás, és biztos, hogy sokkal gyorsabb játék lesz, sokkal több egyérítővel, mint eddig. Azt kell, hogy gondoljam.
Hiszen... Szerintem több helycserével is adott igen. esetben, mert most beraksz egy Gnabry Sanét.
És itt jön a másik kimondra azt, amit ami miatt szerintem erre az igazolásra szükség volt. Mi lesz Gnabryval? Tehát aki ugye négy szélsője volt a Bayernnek, Sané azért vakon van már legalább fél éve, Gnabrynak lejár a szerződése egy év múlva, és vele sincsen még egyesség, és őt is hívja a Real Madrid Ala Alaba, akivel ugye hatalmas haverok ráadásul, őt is megvárták, amíg leketyeg a szerződés, és szépen elvitték ingyen. Itt ez is ugyanígy benne van. Ugye ott van még Coman, aki amellett, hogy egyre jobban fejlődik, és tök jó játékos, és eldöntötte a 2020-as BL-döntőt, de a sérülékenysége azért az vetekszik Haalandéval, sőt szerintem még magasabb szinten van. És ide kell egy ember, aki tud játszani mind a két szélen, és már négyen. És úgy elférnek egymás mellett, hogy valaki jobb oldalon, mondjuk Gnabry, Lewandowski, Sané, így elférnek. És nincs gond. Hiszen a Liverpool is azért játszott nagyon sokat úgy, hogy Salah van középen, Mané pedig bal oldalon volt. Vagy az volt, hogy a Diego Jota verzióban ott láttam olyan felállást is, hogy Jota volt szélen, Mané középen, ez volt a ritkább, de volt olyan is nagyon sok verzióban, hogy Mané játszott szélen, és Jota meg cente.
Hát szerintem ez egy jó nagy fegyver is lehet, hogy akár mérkőzés közben is, ez folyamatosan lehet rotálni a csatárokat, mondjuk.
Igen.
Meg a másik... Amikor Lewandowski a pályán van, akkor ezt nem tudod csinálni, mert hogy Lewandowski helye fix.
Ez így van.
Csak körülötte forog mindenki. Ha mondjuk őt kiveszed az egyenletből, akkor sokkal fluidabb az egész. Sokkal több a variációs lehetőség akár meccs közben is.
Én is, hogyha megnézed mondjuk Kloppnak az edzői felfogását, nála sem, jó, vegyük ki Salahot a történetből, nála is általában nem a játékos a sztár, hanem a rendszer. És véletlenül Nagelsmann is erre szeretne felkészülni.
Én pont a Liverpoolt szoktam úgy apostrofálni, hogy marha jó csapat, de igazából egy világsztár sincs igen. benne, mondjuk Salah elég közel áll hozzá, de azért nem az, akiről azt mondjuk, hogy Neymar, hú, Lewandowski, hú, termeli iszonyatos mennyiséggel a gólokat, de lehet, hogy csak azért, mert ő egyébként mondjuk származását tekintve nem Európa, és ezért nem sztárolják annyira, vagy nem tudom miért, de ugye a csapat összességét
csapat
nézve...
Sztár,
igen,
csapat.
Jóval nagyobb sztár.
Alapvetően...
Mert alázatos is, tehát a Salah az is egy ilyen csöndes, nyugodt, alázatos gyerek.
És jó szellemű is.
És nagyon jó szellemű srác. Nincsenek sztáralűrjei... A média nem sztárolja annyira ezáltal, nem szerepel minden 78-szor a bulvárlapokban.
Te ugye nagyon sok legenda kering arról, hogy hol és hogyan tárgyalt játékos meg sportvezető egymásra egy új igazolásról. Most én ma olvastam azt a történetet, hogy Salihamidzic és Mané hogy tárgyalt először. Az úgy nézett ki, hogy Salihamidzic a menedzserével dumált a saját kertjében, mondta neki a menedzser, hát figyelj, gyere ki Liverpoolba, aztán beszéljünk. Két napon belül Salihamidzic kiutazott Liverpoolba, elment Mané házába, kidotta az adat, hogy rövidgatás csávó, aki éppen egy mangót bontott szét. Na, az volt Sadio Mané. És így kezdődött a megismerkedés. És megy oda a jövendőbeli vélt vagy remélt kenyiradod, nem rövidgatjába fogadod, és nem zabálva. Nagyjából ebben biztos vagyok, hanem elviszed valahova, vagy bármilyen. Mané meg oda ment, leültek, és egy sarokdíványon 4 órán keresztül dumáltak, hogy mi hogy van, és jellemző az adatosságára, hogy tudta már, hogy hova megy, tudta, hogy ki mit akar játszani, vagy kivel mit szeretnének játszani, mert megnézte a felvételeket addig. És szerintem ez is baromi nagy megkülönböztető dolog ma már a sportban, ha tudod, hogy hova mész, és amikor leülsz beszélgetni, úgy ülsz le, hogy te látod a saját helyedet benne.
De az nem egy abszolút beszédes, bátorító gesztus, hogy én beengedlek téged az otthonomba, egy szágatyába leülök veled a saját kanapémra, mint hogyha 1000 éve ismernénk egymást. Szerintem ez pont azt erősíti, hogy ő úgy fogadja őt, hogy teljes nyitottsággal. Nézd meg, ez vagyok én.
Ilyenkor nekem az a furcsa, hogy a klub megy el a játékoshoz, nem pedig fordítva.
Hát, hogyha egy klub nagyon akar valakit, akkor elmegy érte. Ezt Ferguson óta tudjuk.
Hát igen, de Mané nálam nem az a kategória. Bevallom őszintén, ha én azt mondtam, én nem értettem egyet azzal a kommunikációval, amit a Bayern folytatott Mané kapcsán, amikor ahogy az bevezető mondta, hogy július 1-én nyit a piac, hogy a bánatban lehet bejelenteni a június 20-án az, hogy megszereztük, csak mindegy mikor. És beleírták konkrétan szó szerint a kommunikáció, hogy világsztár. Nálam ez egy kicsit erős rá.
Na de hát ez pont a liverpooli megközelítés, hogy ott is a csapat a világsztár, vagy a csapat a nagy, miközben hát Manéra is már azt mondott, hogy jó, de hát azért nem világsztár.
Nem az van, hogy ezt kommunikációs szempontból el kell adni valahogy a Bayernnek? Tehát főleg, hogyha Lewandowski megy.
Ezzel egyetértek, csak furcsa volt, hogy egy ilyen erős hitét, tehát az magyarul azért a világsztár, médiában dolgozunk.
Nem Lionel Messi-ért.
Nem, ezt akarom mondani. Az a médiában dolgozunk, a világsztár az egy kicsit elcsépelt fogalom a magyar médiában. Az a németben a Weltstar kifejezés sport kapcsán az sokkal megfontoltabban kerül elő. És ha te leírod egy olyan játékosra, hogy Weltstar, aki Alanda szavazáson szerintem meg lehet ötbe se volt, most ezt nem néztem meg, de tippem szerint nem volt, az lehet, hogy egy olyan technikai trükk, nem feltétlenül külvilág, hanem a játékos felé, hogy figyelj, öcsi, te most a mi mezünket veszed magadra, ez kell, hogy plusz erőt adjon neked. Meg nem mondom, mert melyik klubvezetővel beszélgettem arról kézlabdában nem is olyan régen, hogy mekkora hozzáadott értékkel bír az, hogyha valaki tudja azt, hogy felveszi a Barcelona, a Veszprém, a Paris Saint-Germain, a Kiel, vagy valakinek a mezét, hogy képes olyan kimutatható teljesítményt többet adni azt, hogy elhidd azt, hogy ennek a meznek súlya van rajtad, és lehet, hogy ezért volt ez is, hogy érezze a csávó, hogy hova jön. De ezt nem tudom megítélni, de ez nagyon érdekes volt, hogy ilyenre is gondolnak, hogy figyú, ezért hozunk ide. Tehát ezt vegyük a Real Madrid mostani példát, B1-es Real Madrid. Hányan nőtek önmaguk fölé a szezon során, kezdve Benzemával? Csak azért, mert ott van rajtuk egy olyan mez, amiben tucatnyi B1-győzelem volt addig. Csomó emberről el se hinnéd azt, hogy képes idáig eljutni, és igen, a múlt tud adni egy olyan plusz erőt, amit értelmes futballista, az értelmesen nagyon-nagyon nagy hangsúly van, megfelelően tud konvertálni.
És azt tényleg, hogy azért a Bayern mezőnek van súlya.
Van.
Hát ugye ezt maga Mané is elismerte, hogy azért a világ egyik, vagy a legnagyobb klubjai közé tartozik a Bayern München, és ezen szerintem nincs is mit vitatkozni. Nekem az a kérdés merült föl itt bennem, hogy akkor menjünk egy ilyen háromszöget. Jobb lesz-e, tételezzük, hogy Lewandowski megveszi végül a Barcelona. Jobb lesz-e a Barcelona Lewandowskival? Jobb lesz-e a Bayern München Manéval? És mi lesz Liverpoolban Mané nélkül?
Szerintem erre kettőre könnyebb megfelelni, mint a harmadikra. A Barcelona jobb lesz, mert hogy nézzük meg, hogy ki volt centerben idén. Ahhoz képest azért Lewandowski az nem kérdés, hogy hány szinttel van az idén bevetett játékosoknál följebb. A Liverpool szerintem ezt megérezheti, de talán azzal, hogy ott van Núñez, őket tudatosan csinálják, tudatosan cserélik le a támadó triójukat, így egyenként, mert utána vagy valószínűleg Firmino is menni fog valamikor. Szerintem a Liverpool kevésbé érzi meg. A Bayern pedig nem tudom, hogy mennyi, de a Bayern meg van annyira erős, most tényleg mi mutatná azt, hogy most, ha még el is megy Lewandowski, és megjön Mané, most attól a Bayern kevésbé lesz domináns a Bundesligában. Hirtelen összedőlés nem fogja megnyerni 10 ponttal a bajnokságot. Nem tudom, hogyha a legutóbbi 10 Bayern bajnoki címet megnézzük, az átlagpont előny az mennyi lehet? 12?
Hát nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy Európában mit csinál.
Én kezdeném ott, hogy amikor ugye elkezdett az egész Lewandowski szaga, valaki megkérdezett, amin kit látnék legszívesebben, én ezt mondtam, hogy én neki örültem volna a legjobban.
Hát ez az inkább egy jövőkép egyébként, igen. Vagy még inkább jövőkép.
Ugyanakkor a Bayern München történetében egyetlen egy játékosért fizettek annyi pénzt, mint Darwin Núñezért végül a Liverpoolnak le kellett tennie. És azért utólag azt lehet mondani, hogy Theo Hernández, természetesen a másik Hernández, ez nem baj, nem hozta azt a pénzt, nem hozta be azt, amit letettek érte. Ott van, valószínűleg a következő szezon még jobb lesz, mint az előző, amivel elfogadható volt, de nem 80 millió. Tehát a megtérülési ráta szerintem nem megfelelő. A Bayern meg fogja érezni Lewandowski hiányát, vagy idén, vagy jövőre.
Mégiscsak fele annyi volt lőtt a körülbelül.
És bevallom őszintén, jót is tesz a német futballnak, ha ezt a Bayern megérzi, és mondjuk megszakad ez a 10-es győzelmi sorozat. Tehát ez miatt röhelyes módon
mondod
nagyon...
Mondod ezt Bayern szurkolók?
Ezt akarom, röhelyes módon nagyon szurkolók azért, hogy valaki más...
Szorongassa már meg.
Nem, verje meg.
Tehát a német focinak volt egy ilyen dinamikája, hogy a Bayern ugye már elég hosszú ide, nagyon jó, de néhány évente lelőkik a trónról, jön valaki egy évig, nem tudom, Stuttgart, Wolfsburg, bárkit, Werder, bárkit mondhatunk, és ez egy sokkal egészségesebb dolog, annál, mint hogy az év elején le tudod írni, hogy a Bayern megnyerte a bajnoki címet, és 0 percet játszottak el a bajnokságban. Ez előbb-utóbb mindenkinek unalmas, ez és a liga eladhatóságának is rossz.
Az engem nem érdekel ebből a szempontból, mert most éppen nincs a piacon a jog, nem baj, de az, hogy amíg a Bayern nem kezdett bele ebbe a 10-es szériába, addig a Bundesligában a leghosszabb győzelmi sorozat a bajnoki címek tekintetében 3 volt, az jelzésértük, és alátámasztja, amit a Gergő mond. De tovább menem, ugye még volt két része a kérdésnek. A Barcelona jobb lesz, de nem csupán Lewandowski miatt. Én inkább így fogalmaznék.
Hanem Xavi további munkája miatt?
Igen.
Tehát szerint... Tovább fogja érlelni azt a fajta inkább a 5-6 évvel, 7 évvel ezelőtti, vagy 10 évvel ezelőtti Barcelona emlékeztető játékstílust, ami kicsit úgy szétcsúszott, meg úgy elfolyt az elmúlt években?
Vagy közvetlenül? Úgy fogalmaznék, hogy Xavinak van egy víziója futballból, ami tud passzolni ehhez a keret, ehhez a klubhoz, de ami még fontosabb, még ha vitatható módon is, de megkapja hozzá az embereket is.
Tehát pillanatnyilag most... Mármint pénzügyileg vitatható igen, módon, igen, vagy igen, gazdaságilag
igen.
vitatható
igen.
módon.
Én azt gondolnám, hogy ha a pénzügyi fair play-t, meg az összes szabályt komolyan vennék, akkor a Barcelona nyári átigazolásának a száma az egy viszonylag jól látható kerekszám lenne, egy számjegyű, és nullából állna. Ehelyett megy oda legalább 4 játékos, nyilván még Javier Tebas már mindent meg fog tenni, hogy ne legyen belőle játékos, hiszen a liga elnökeként neki ez a dolga, majd ott elpereskednek egymással, és aztán majd föntről szólnak, hogy kedves liga elnök, kussoljál, mert nekünk a Barcelona fontosabb, abból már lehet építkezni. Hozzáteszem, Xaviból még azt is kinézném, hogy igazolás nélkül is képes előlépni. Úgy, hogy nem megy se Lewandowski, se Azpilicueta, se senki. Ezt is simán kinézem belőle, mert nagyon sokat beszélünk egy olyan dologról, hogy valakiben benne van egy adott klubnak a DNS-e. Vagy benne van a Bayern gén, mint a mi a szám miatt mondják nagyon sokan. Xavinál jobban talán egyszer érezném ezt, hogyha Iniesta jönne le a padra. Mert az a fajta futball IQ, ami mind a kettőjükben megvan, arra baromi nagy szükség van a Barcelonának. És nagyon jól ki tudják hozni. És mi volt a harmadik kérdés? Liverpool. Liverpool azt szerintem ott akkor mondanám azt, hogy a Liverpool rosszabb lenne, hogyha a következő 5 kiírásból legalább 2-szer nem nyernék meg a BL-t. Tehát legalább 2 BL győzelem fizetnek 5 éven belül nekik, és legalább 2 angol bajnoki címet. Ha ez nincs meg, akkor érzik csak meg Mané távozását. Minden más esetben szerintem nem. És ami nagyon fontos, és ma már abszolút versenyelőnyt jelent, hogy a Liverpoolnál jobban a futball analitikát, na csak kimondom, kevesen használják ennyire jól.
Hát és ők nem néznek ennyire előre játékos igen. piacon, és gondolkoznak ennyire előre játékos
és nem véletlenül piacon. Ugyanaz a tulajdonosa a Liverpoolnak, mint a Boston Red Soxnak, ahogy annak idején a Moneyballt használták, vagy vitték csúcsra először ugye 2004-ben, igen. ami ugye azon alapul, hogy a számok alapján adott pozícióba vigyük oda a legjobbat, és úgy nyertek World Series-t, mint egy 80 év után, vagy 90 után, és Liverpoolba ugyanezt átültették, és nézzük meg, hol van most a Liverpool.
Na akkor fordítok egyet ezen a kérdésen, eddig a klubra koncentráltunk. Lewandowski 375 tétmeccs, most a Bayernről beszélek, 344 gól. Mané 269 tétmeccs, 120 gól. Ez ugye 2016-22-ig a 6 év termése. Nunes tavaly a Benficában 28 pályárlépésen 26 gólt és 4 gólpaszt osztott ki. Jobb lesz Nunes termése Liverpoolban, mint volt Benficában? Jobb lesz Lewandowski gól termése Barcelonában, mint volt? És Mané-jé? Mert ez azért is kérdés számomra. Azért is kérdés számomra, mert itt a bajnokságoknak az erőssége sem egyenlő. Mert amit, jó, te mondtál, hogy a Bayern München így is úgy is nyerni fog, ez szerintem is fönnáll ez a történet, mert a Bayern München mögött van egy kisebb szakadék, és utána jönnek közel jó erős csapatok. De ugyanez az angol bajnokságban, hát konkrétan ott tényleg az van, hogy a Liverpool, ha nem figyel oda, akkor mondjuk a 16. Bentfordban, nem 16. de bármikor elkaphatja.
Innentől kezdve a Dortmund vezetőit nézzük hülyének azért, mert nem Ádám Martint vitték oda Haaland pótlására, aki több gólt rúgott. Tehát nagyjából ez egy olyan összehasonlítás.
Oké, okay, de mégis érdekes, hogy ki tud-e teljesedni.
Az átigazolási piacon. Ez az meglepődnél, amikor ott sárga-feketében Ádám Martin.
De nem ráadásul nincs is pont.
Nem megbánt fölött. Én azt gondolom, hogy mind a három játékos a pályának más-más életszakaszában van. Lewandowski hiába 33, termeli 4. ipari mennyiségbe a gólokat. Én azt gondolom, hogy a 2 évvel ezelőtti önmaga volt a Zenit.
A csúcs.
Igen. És annál nincsen följebb. Azt meg lehet közelíteni, mint ahogy meg is tett, hogy megközelíti. Még egyszer nem fogja elérni.
De még egy olyan bajnokságban sem, ahol egyébként van 2-3 kiugró csapat, És egyébként
és
utána...
És négy meccse több is lesz?
Nem. Igen.
De szerintem ez az örök kérdés, amiről hol kezdődik a hanyatlás? És mi az a pont, ahol... És mikortól lesz érezhető? És egyébként Maninél is vannak azért ugyanezek a kérdések.
Ez így van.
Főleg, hogy a játék azért nagyban dinamikára épül.
Így van.
És mondjuk egy olyan, mondjuk Lewandowskinak talán egy kicsit könnyebb ezt tartania, mint hogy egy klasszik 9-esként. Bár azért, hogy egy mozgékony játékos ahhoz képest a 9-es.
Igen, és Darwin Nunez előtt meg még ott van. Alsó hangon 11 néhány év.
Hát 23 éves, igen.
Akkor 12
év. Még, ő még mondjuk az, hogy fölfele fog jönni elméletileg, egészen fejlődni fog, stabilizálódik, rutinosabb lesz. Más kérdés, hogy mondjuk a Premier League az egy kicsikét... Hát, hogy hát, fogalmazzak, keményebb, férfiasabb és taktikusabb játék, meg több erőt igényel, mint mondjuk a portugál bajnokság.
Viszont ennél jobb helyre nem kerülhet, mint a Liverpool. Részben az említett elemzési meg elvek, meg játékstílus miatt, részben pedig azért, hogy itt nem lesz hiány közös nyelvek nagyon sok játékossal.
Igen.
Tehát azért, hogyha megnézed a pool keretét, és mennyi benne a latin játékos, vagy mennyi benne a portugál alkú játékos, szerintem ennél jobb helyre csak akkor mehet, hogyha a João Mendes FC-hez igazolt volna nagyjából, semmilyen más esetben nem tud jobb helyre kerülni. Hanem ezt kellett csinálni, és tök jó húzás volt. És másik, amiről nem beszéltünk még, egyébként, ha már Lewandowskit így előhoztuk. A Barcelona jelenlegi keretében hárman vannak olyanok, akik sztrájkkal harcolták ki azt, hogy ők oda kerülhessenek, ugye Dembele, Griezmann és Coutinho. A három ledóklub mindegyike minimum BL döntős volt, hogy a Dortmund, Atletico Madrid, Liverpool nem akartak tőle megválni, a játékos kikényszerítette, hogy oda menjenek, és nézzük meg, hogy mit csináltak ők Barcelonába. És nem azért, mert a Bayern hagyja el Lewandowski.
Egy Barcelona játékos temető, kis túlzásra ez fog ebből kijönni. Vagy nem, a jelenlegi Barcelona?
Nem, én azt szeretem, amikor a sors bünteti a játékost ilyenekért. Mert nem tartom etikusnak azt a lépést, hogy megszédítenek téged, vagy te megszédülsz valamitől, mindenfajta jogra, meg mindenre fittyet hányva eléred, hogy odamész, és ezért megbüntetnek, azt szerintem egy nagyon jó figyelmeztetés a sorsnak, hogy mindent azért nem lehet.
Két dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy ha Lewandowski marad, akkor nem érgezi meg maga körül az öltözőt valamilyen szinten? Azért nem tudom, hogy ez most a többi játékostársánál hogy csapódik le, hogy Lewandowski gyakorlatilag x hete hisztizik, és jó, nyilván náluk jobban kevesen vannak tisztában az, hogy mennyire jó. De ugyanakkor lehet, hogy egy, nem tudom, Müller fején nem őszinte a mosoly, amikor arra gondol, hogy éppen körbe turnézza Lewandowski a Barcelona iránti gyerekkori vágyával.
De ilyenkor mire gondolsz elsőként, és ez tényleg tökre érdekel? Az, hogy mit csinált Lewandowski, vagy az, hogy mit nyerhetsz Lewandowskival?
Ez jó kérdés.
És a szurkoló mire gondol?
Igen.
Ez is jó kérdés.
Igen, tehát ez az, amit szerintem ilyenkor...
Hogy fogad a szurkoló egy olyat? Ez körülbelül olyan, tudod, amikor a háborúban az áruló, aki mondjuk folyamatosan árult, átmegy hozzád, és akkor azt mondja, hogy de én veled vagyok, és akkor nem bizonytalanodsz el, hogy jó, de hát ő már egyszer elárulta ezt, egyszer elárulta azt, akkor szerintem vele mit fog csinálni?
Hát biztos, mert ez pont olyan, mint amikor...
Akkor kicsit fenntartásokkal fogad, bármit is mond, meg bármit is kérdez, igaz? Vagy óvatosabban adod neki az információt.
Jött ide vendégeskedni Veszprémbe kézzel a csapat, általában aki Veszprémbe játszott és máshol ment el sztárnak, vastaps fogadja, Áron Pálmászat irgalmatlan fics. Pont ugyanilyen okokból. Hogy árulást követett el. Tehát azért nem biztos, hogy felejtenek a leláton, és lehet, hogy 4-7 színház a sokkal drágább a fáj Lewandowskinak, mint az a 8 év remeklés, amivel a Bayern München 8 bajnoki címmel segítette meg egy BL győzelmhez.
És a Bayern közönség azért elég hangos tud lenni az ultra szekció.
Igen, és annak örülök, hogy ez a szekció még nem ment át operába, mint mondjuk a manchesteri.
No, vártok, ugye a három már kihirdetett, pontosabban az egyik félúton lévő tranzakció és már két kihirdetett tranzakcióról beszéltünk. Vártok-e még ilyen nagy durranást, nagyon nagy összegű
Holland
transfert?
Holland is meg volt korán Manchester City-be.
Hát arról már nem is beszéltünk, mert az már annyira régen eldőlt, hogy csak na. Mert hogy július 1-én kezdődik, és még nincs július 1-je.
Ez kicsit olyan, mintha az elején már előtték volna az összes. Mind amikor tudod, a szurkolótábor nagyon bekezd a meccs elején, és előjön a három évre összegyűjtött piróját az első 15 percben.
Akkor legyek bátor, én azt mondom, hogy igen. És nem tranzakcióra, de névre. Én nagyon-nagyon megnézném, hogy a Juventus végigviszi ezt a Neymar történetet. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék rá, mert szerintem ez egy olyan transfer, ami körülbelül mindenkinek érdekében állna, beleértve a Paris Saint-Germain-t is, és a Juventus-t is, és magát a játékost is. Mert ami elől menekült Neymar, azt egy éve megkapta a nyakába.
És akkor a Juventus belelép még egy Cristiano Ronaldo-ba? Vagy megtátosodik Neymar?
A Juventus szerintem, amióta megvan az új stadion.
Nem, mint hogyha Ronaldo, nem, mint hogy Ronaldo nem lőöltözte volna a gólokat.
Nem vitt BL győzelmet kétségtelen.
De igen.
De azért azt ne felejtjük el, hogy a Juventus, és szerintem Gergő is megerősít, hogy legkésőbb, amióta megvan az új stadionja, azóta a Juventus is egy borzasztóan gazdaságvezérelt klub, nem pedig egy latinos könnyedséggel dolgozó egyesület. És ha...
Valamivel törleszteni kell azt a hatalmas hitelt, amiből fölépítették. Emlékezzetek, az Arsenal 15 évig. Tehát az Arsène Wenger úgy volt...
Most mondjam azt, hogy van olyan klub, amelyik ezt kibírta fizetni pár év után, az Allianz Arena után a hitelt. Tehát van olyan
klub. Oké, ennek kibírta
a klubot. Igen. És kivásárolja az Zegciget belőle. Tehát igen, igen, azt gondolom, hogy Neymar átigazolása az... És nem jut eszembe jobb szó, majd legfeljebb valamelyik volt közgáztanárom meggyilkol, az önfenntartó átigazás lenne körülbelül, vagy önfinanszírozó átigazás lenne, nagyon rövid időn belül megtérülne csak a gazdasági aspektusokból kiindulva. És onnantól kezdve már minden egyes bevétel, ami Neymarnak köszönhető, az haszon. És szerintem ezért meg fogják próbálni.
Meg a Juventusnak, szerintem most a Bayernnek is kellett egy ilyen izomvillantás azért az európai porondó, hogy hello, szuperklub vagyunk, és a Juventusnak is azért hasonlóra szerintem szüksége lenne, főleg úgy, hogy a pályán enyhén szólva visszaesett az eredményesség, meg a játék élvezhetősége, tehát ott azért a vezetőségnek lassan föl kellene mutatni, mert nyilván a szurkolótábornak kevéssé tetszik az, hogy az elmúlt két évben Milánóba kellett vinni a bajnoki trófeát.
És az az érdekes, amit mondta, hogy Bayern izomvillantás. Mekkora összegér volt az izomvillantás? Egy akkora összegér, ami egy közepes, mondjuk a Brentfordot mondtad, Brentford, ez egy hopp, kifizetjük. Bayern Münchennél meg azt hiszem a harmadik legdrágább átigazolás volt. Tehát, hogy mennyire eltolódtak az ilyen jellegű erőviszonyok a
Erre mondom azt, hogy a Bayern még egy realitásban, vagy egy másik típusú Igen. realitásban létezik, úgy tűnik néha.
Ha kérdés meg arra van, hogy várunk-e 100 milliós átigazolást, arra már azt mondom, hogy nem.
De ezt miért nem? Azért nem, mert olyan a futballgazdasági helyzete, vagy a világgazdasági helyzete jelenleg, hogy mindenki visszafogottabb, mindenki inkább lejárt szerződésűt keres, aki ingyen vihető, vagy ingyen szeretne menni máshova, okay. vagy egyszerűen józanodott annyit a világfutball, hogy rájöttek, hogy ezek a 100 millió euró font fölötti, vagy még a fölött Jézus Mária, Neymar típusú tranzakcióknak az égvilágon semmi értelme nincsen.
Az utóbbiba kapaszkodnék bele először, szerintem a Covid ebből a szempontból valamelyest kellett, hogy tisztítson az agyakon. Mert mindenki lement szépen mínuszba, kivéve egy-két klubot. Nincsen. Mindenki most úgy gondolkodik, szerintem még legalább egy évig ezen a normális, hogy vigyázzunk a pénzünkre, mert ki tudja, hogy mi lesz.
Szerintem ez nem volt benne, ez a ki tudja, hogy mi lesz, ez nem volt benne, hogy magától értetődőnek tartott
a futball növekedés.
A pénzbőség meg a növekedés az folyamatos.
Egyre nagyobb pénz, egyre nagyobb televíziós jogdíjak, egyre nagyobb merchandising díjak, stb.
És a másik, ami miatt én azt gondolnám, hogy ilyen összegű transfer nem lesz, az a katari világbajnokság. Ki az a hülye, már bocsánat, aki VB előtt megy el nagy pénzért valahova? Amikor a VB-n még adott esetben tud az értékén strófolni, és onnantól, amikor lefújják a VB-t, 2,5 hetet kell várni arra, hogy újra tudjon menni valahova.
Plusz ráadásul egy mostani klubváltás VB előtt még rizikós is lehet, mert elmész egy nem túl új kultúrába, új bajnokságba, és hiába te vagy a 60 milliós vagy 80 milliós átigazolás, nem tudsz beilleszkedni, véletlenül nem játszol, vagy nem tudom, első angol védő az oda megy és úgy lever, hogy 2 hónapig nem játszol és ugrik a VB-d. Ezek a kockázati tényezők azért szerintem most benne vannak.
És ugyanakkor a józanész meg nem mindenhol van meg sajnos. Ugye pont tegnap lehetett olvasni arról, hogy ugye a Manchester United nagy erőkkel próbálja összerakni a top 100-as keretét körülbelül, mert nagyjából annyi játékossal hozták eddig hírba a United.
Ez is jó lesz bajnoki negyedik helyre mondjuk. Jó esetben.
Egy Frankie de Jong. Én szerettem a játéket az ajaszban a félrejtések elkülönséget. Tehát egy Frankie de Jong az elmúlt 2 év alapján hogyan érhet 80 millió euró plusz Maguire-t? Azt mondja meg nekem valaki.
Hát jó, ha Maguire-t lehet, hogy ajándékba adják.
Nem tudom, de a Balsz azt mondta, hogy csak a pénz kell. Tehát azt tudom, tehát azt mondta, hogy beszéljünk csak a pénzet. Ez is beáraszta Maguire-t rendesen. Na, de hogy lehet azt mondani, hogy ez egy 100-as csomag? Tehát azért nem mindenhol van meg a normalitás.
Hát Manchester United-nél szerintem már rég valamilyen teljesen alternatív.
Tudod, mit nézték meg egyébként? A Gránkoszkáját odavinnék. Azt speciál megnézném most.
Meg tudja csinálni ott, mint a Chelsea-nél?
Igen, pontosan. Tehát az egy érdekes...
Hát szüksége lenne valaki.
Persze, a udvar után kell valaki. És ez egy érdekes projekt lenne, hogy lenne egy normális vezetőedző, mert én Ten Hagot annak tartom, De akkor legyen mellé egy normális szakmai főnök is.
De mondjuk
akinek megvan a maga a kapcsolati tőkéje.
A post-Fergusoni érát eltekintve ez egy merőben újszerű koncepció lenne, ahhoz képest, hogy a világ összes pénzét elköltjük a teljes eredményt.
Jó, de basszus, innentől kezdve viszont akkor lehet, hogy a Unitednek az lesz Ferguson, ami nekünk a 6-3. Egy ölök vonatkozási pont, amit fölé nem tudunk emelkedni nagyon sokáig.
Nem lehet, hogy Liverpoolban is ezt gondolták, hát mondjuk 1989-ben? Aztán meddig ott ragadtak 1989-ben?
Hát ha nem régebben, hanem a Shankly féle poolig mentek vissza, vagy a Paisley féle poolig mentek vissza.
Nem csak arra gondolok, hogy amikor nagyon jól megy, és hosszú ideig nagyon jól megy, akkor szerintem a szurkoló, meg a szakértő, meg mindenki hajlamos adottnak hinni azt, hogy ez mindig így megy.
Igen, ez a gátja sokszor annak, hogy te megújulj.
Mert úgyis jön majd siker, meg játékos. Csak a pénzt kell oda tenni, és majd megveszem azt a Maguire-t, és megveszem a Bruno Fernandest, és megveszem a teljesen mindegy, hogy kit borzalmas összegért. De azt hiszem, hogy a Manchester Unitednél elég durva ébredés volt abból, hogy ez lehet, hogy nem így működik, mint amikor én otthon a Football Manager-t pöcögtetem, és fú, ezt is megvettem, az a biztos világ. Nem, ez nem így működik. Igen.
No, hát a kedves hallgatók, itt a Robert Lewandowski szagától eljutottunk a Manchester United újraébredéséig és pofára eséséig, vagy évlévre pofára eséséig, és azt hiszem eléggé, én nagyon nagy élvezettel hallgattalak benneteket, mert hihetetlen dinamikát vittetek bele ebbe a beszélgetésbe, szóval kellőképpen átbeszéltük ezt a pre-átigazolási időszak legnagyobb átigazolásait.
Egyet azért megjegyeznék ezzel kapcsolatban, amit terveztem még, bocsánat. Mennyire jó arról beszélgetni, hogy kijön a nyáron? Mennyire rossz azt hallani, hogy a kézzel azt kell tervezni és bent, hogy kijön 2023 nyarán? Tehát, hogy uram, atyám, tehát az egy olyan tervezés már, amit nem lehet normális észre felfogni. Ez legalább közeljövő, ez se érem föl észre, de ezt legalább belátható intervallumon belül van. Tehát, hogy ez sokkal jobb.
Igen, kézzel foghatóbb kétségtelen, pláne, hogy már ebből 2-3 Hollandot, Nunes-t, Mané-t le is ütötték.
Igen, minden szabályra ellentétes módon.
Igen, be is jelentették le. Ez furcsa.
Ez az.
No, ennyit az UEFA szabályairól és a szabálynak a betartásáról. Én köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Tényleg nagyon élvezettel hallgattam, mert mindig lenyűgöz ez a fajta háttértudás, amit ide ti behoztok ebbe a stúdióba, és remélem a kedves hallgatók is nagy élvezettel hallgatták. És arra kérlek benneteket, hogy jövő héten újra legyetek velünk, hallgassatok, mert egy új témával újra jelentkezünk, és ezúttal az Itzer búcsúzik tőletek. Sziasztok!
Köszönjük szépen, sziasztok!